Rádió Egyetem. Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Az ország képe és a nemzeti táj. Az ELTE bölcsészkarán 2005. novemberében elhangzott előadás felvétele.
Ma egy másik probléma körhöz vonulunk át, nevezetesen, és a vonulunk az lehet egy kicsit ilyen az utazás szimbolika körébe tartozó megjegyzés, hiszen a közép-európai nemzeteknek a földrajzi mitológia első köréről, tehát hol helyezik el a hazájukat ugye Európában, egy tágabb kontextusban, ez lenne az első pont, utána pedig az egyes nemzeti földrajzi nagytájak jelenlétét a kollektív emlékezetben, hát illetőleg, hogy van-e az egyes nemzeteknek, mert tudjuk, van, ahol van, van-e par excellence, különösképpen a nemzetet kifejező földrajzi tája. Hát mi magyarok ugye erre egyértelműen tudunk válaszolni, hogy nekünk vita nélkül, talán még a dunántúliak is beleegyeznek ebbe, hogy az Alföld az, mint nemzeti szimbólum. Ugye, hogy lett az majd arról később. Tehát így jönnének a pontok, és akkor engedjenek meg egy mottóként egy idézetet. Ez egy nagyon rövid idézet, és Ján Kollártól származik, ugye a szlávi cérának a híres előhangjából, és ez így hangzik, ez Devecseri Gábor magyar fordításából. Ez a táj szent, bárhova vesd is lépted, nézz föl a fellegekig, nézz oda, Tátra fia. Ugye itt a megszólított, ugye a Tátra fia, nyilvánvalóan ki a Tátra fia? Hát a szlovákság, nyilvánvalóan a szlovákság. De ugye itt mottóként azért választottam ezt az idézetet, mert ugye szent ez a táj, ugye hát nyilvánvalóan a nemzeti kozmosz, a nemzet földrajzi tája az egy megszentelt, és a környező káoszból körülhatárolható nemzeti kozmosz. Nos, hát kérem szépen akkor a nemzeti táj mitológiájához, a nemzeti tér mitológiához néhány bevezető megjegyzés. Hát először is maga a modern nemzet maga fogalmának a megteremtéséhez, megalkotásához is szinte szükségesnek látszik egy nemzeti tér képzetének, egy földrajzi körülhatárolt területnek a kialakítása. Nos, hát a nemzetnek a határai. Hát részint ugye lehetnek egy valamikori, valóságos, nagy birodalomnak a határai. Emlékeznek ugye a Régi Dicsőségünk című előadásra, tehát ugye régebbi koroknak az országai nagy, ugye a három tenger, itt idézőjelbe kell mondani, közötti Magyarország például. Vagy akár ugye Lengyelország is, a történelmi Lengyel-Litván állam, ugye, melyik tengerek között, ugye a Balti tenger és a Fekete tenger között található. Általában ennek a térnek a sajátosságai közé tartozik is valamiféle földrajzi tökéletessége, általában ugye legyen jól körülhatárolt, körülbástyázott, védett. Hát ugye védhetik természetesen hegységek, ugye hegyvidékek, ugye a Magyar Királyság határaira, hogyha gondolunk, ugye a Kárpátoknak a védőbástyája. De lehetnek tengerek, ugye, amelyek jól szintén elválasztják minden más külső világtól, és lehetnek bizonyos esetekben folyók is, bár a folyók legkevésbé, mert azt tudják, hogy a letelepedések idején, tehát amikor egy nép a nomád életformából, ugye egy földművelő, egy állandó lakhelyet választó életformára tér át, akkor általában a folyók egyik és másik oldalán is szoktak települni, tehát a folyók nem mindig elválasztó, nem jelentenek elválasztó vonalat, ugye hát részint ez a átkelésnek az ellenőrzésére szolgál, de hogyha végig gondolják akár a magyarországi mai megyéknek a határait, általában a Duna és a Tisza, az egyik oldalán, másik oldalán is volt az illető megyét. Sokat változott, de ha mondjuk a 19. századi Magyarország térképére gondolnak, akkor lehet ugye a Dunát és a Tiszát is végig kísérni, hogy mind a két oldalán megtalálhatók. Na most ehhez a földrajzi tér alakításának a fogalmához és történetéhez egy rövid idézet Lucsán Bolyának a munkájából, a Folyóvizek és Kárpátok című fejezetből. Azt mondja, az egység kérdése magában foglal földrajzi természetű mitológiát is. Ha a nemzetek sorsa eleve elrendelt, akkor kell lennie földrajzi predestinációnak is, jól körülírt térségnek, melyet a számukra örökre adott és nyilvánvaló határok jeleznek. Herder, a modern nacionalizmus nagy profétája, a nemzeti történelem támogatása érdekében kitartóan hivatkozik a földrajzi tényezőkre, amelyek változhatatlan alakzataikkal eleve kijelölik a különböző emberi közösségek fejlődési irányát. Hát eddig az idézet, ugye itt ehhez a herderi elképzeléshez, hogy mintha létezne, itt azért egy ilyen volnát kell tenni, vagy legalábbis egy idéző jelet, hiszen a nemzeti mitológiáról van szó, a nemzet térbeliségének a mítoszairól. Na most természetesen abban olyan esetekben, majd fogjuk látni itt az egyes nemzeti térről az egyes romantikus elképzeléseket is, néha ugye ezek nekünk magyaroknak meglepőek, mert nekünk ugye nagyon mélyen belerögződött, és hát ezt nagy hatással is meg is tudta erősíteni a 19. századnak, 20. századnak az oktatása, az iskolai oktatása. Ugye két háború között tudják, hogy természetesen a Magyar Királyság földrajzát kellett megtanulni. Ugye csak anekdotaképpen, amikor apámmal egyszer Horvátországba utaztunk jó 20 évvel ezelőtt, tenger felé, és akkor mondom apámnak, hogy na ez most már itten Lika-Krvava megye. Apám rögtön rávágta, székhelye Gospics. Mert még ugye azt megtanulták a két háború között is. Tehát ez a magyar kollektív tudatban nagyon mélyen belerögződött ugye a történelmi országnak a képe, ugye a maga természetes határaival. Ugye aztán ez ugye hogy változott a korábbi évszázadokban is, ugye törökkorra gondoljanak, az már egy másik kérdés. De magyarok esete ugye jóval egyszerűbb volt, mert viszonylag hosszú időre visszatekinthet ugye ez a szép, ugye, mint egy kerek cipó, mondták ugye a Magyar Királyság térképéről, még a közepe is, még a teteje is egy kicsit úgy be van vágva, ugye, ott Árva és Szepes között ez a szép kerek cipó képe. Más esetekben viszont nem könnyű megteremteni ezt a földrajzi képet, amikor ugye nem léteztek olyan hosszú ideig egyértelmű és világos határai egy-egy országnak. Tehát például ugye a szlovákokra, ha gondolunk, ahol még tartományi különállása se volt a szlovák nyelvű, szlovák etnikumú területeknek a Magyar Királyságon belül, mégis a romantikus költészet megteremti azt a képet, és ugye két földrajzi elemből állítja össze ugye a szlovákok hazájának a képét, a Duna és a Tátra között. Na most az egy másik kérdés, ezt nem kell ugye megdöbbenni rajta, hogy ez semmiféle etnikai elvnek nem felel meg, hiszen ugye a Dunának jelentős részén, ugye a túloldalán, most innen nézve, mai Magyarországról nézve, hát jelentős magyar népesség lakott, tehát semmiképpen nem felelt meg ugye az etnikai valóságnak, viszont egy földrajzi, ugye egy hegység és egy nagy folyó, ez úgy szinte adódott a romantikus képzelet számára, hogy egy ilyen hazaképet vessen meg. Na most a következő pont, kérem szépen, hogy miféle módon helyezték el magukat a közép-európai népek a tágabb hazában, az európai kontinensen. Az is egy nagyon izgalmas kérdés, és megérne egyszer egy külön előadást, tehát csak olyan rész adatokat gyűjtöttem hozzá, hogy hány helyen itt Közép-Európában, hány helyen jelölték ki Európa közepét. Hány helyen, mert vannak konkrét helységek és történetek. Nem tudom, hogyha valaki járt már a felső Tisza vidékén, Máramarosban, ott van egy emlékoszlop, hogy itt van Európa közepe, hogy valamikor a 19. században mérnökök, ugye az akkori Habsburg birodalomban, osztrák-magyar monarchiába, talán később most az évszámra nem emlékszem, de számításokat végeztek, tudom én, Európa nyugati határától, az Atlanti óceántól, ugye az Urálig, és a számítások alapján ugye megállapították, hogy pont ott a felső Tisza mellett van Európa közepe. De van ilyen Európa közepe, a mai Szlovákiában is Körmöcbánya mellett, egy Krehula nevezetű településnél, nem tudom, hogy számították ki, de létezik ilyen Európa közepének tulajdonított hely Csehországban, valahol Marienbád mellett, ugye Marienske Lázně mellett, és még Litvániában is. Mit üzennek ezek az Európa közepe, hogy lehetne vitatkozni? Lehet, hogy még Lengyelországban is. Hol van?
Suhavola.
És Suhavola hol található?
Észak-kelet.
Melyik nagyváros közelében?
Javisztok
közelében, ugye észak-kelet Lengyelország. De azért magamnak engedelmükkel rögtön följegyezném, mert mindig tanul az ember, Suhavola. Igen. Na, megnézzük majd, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, de mindenképpen azt jelzi, hogy kontinens ezen a részén lakó népek és nemzetek ugye úgy gondolták, hogy azért ott kell lenni a középpontnak, ugye mindenki számára, minden különösen ugye a nemzeti mitológia számára a világ közepe természetesen a világunk, a mi világunk, úgyhogy nem véletlen az, hogy ugye a szűkebb világ azért mégis Európa, és hát annak a közepét is ugye meg lehetett így találni. Na de azt hiszem a legjellegzetesebb elképzelés a 19. és 20. században a közép-európai nemzeti ideológiáknak, a saját országnak, nemzetnek Európában elfoglalt helyéről az a kép, hogy kelet és nyugat között vagyunk. Kelet és nyugat között vagyunk, valamiféle határvonalon, bizonyos értelemben ugye a nyugati civilizációnak a végvidékén, ugye a végvidékén, és emlékeznek ugye arra a történelmi mítoszra, hogy ugye különösen a lengyel, a magyar, a horvát kultúrában erős maga a latinból származó fogalom, és ugye ez az ante murale christianitatis, vagyis ugye a kereszténységnek ugye az előfala, vagy a védőfala, és ugye ezek az országok. Tehát itt is ugye a védőfal, vagy az előfal, ugye azt jelenti a bástya, azt jelenti, hogy ugye onnan keletre tőlünk már egy másik világ található, és mi éppen ennek a két világnak a határvidékén vagyunk. Na most ez ugye, ez a határvidékiség, ugye ez mindig jelenthet, lehet egy pozitív tartalma, a közvetítésnek a tartalma, az, hogy híd vagyunk, kelet és nyugat között lehet egy negatív tartalma természetesen, hiszen ha itt ütközik össze kelet és nyugat, ugye, hát ha egy kicsit ugye egy más történelmi helyzetből veszünk egy példát, hogyha hatalmas katonai, politikai erők itt ütköznek, ugye, akkor ez a köztes terület szenved, ugye. Lássuk ugye a II. Világháború történetét, ahol két totalitarizmus ugye itt ütközött össze. Ugye hát a varsói felkelésnek a példája. Ugye egyik oldalon várta a szovjet hadsereg, míg a németek ugye Varsót elpusztítják szépen. Ugye megvárták ugye a két totalitarizmus közötti szinte a választási lehetőségek nélkül. Tehát ugye ez a negatív üzenete. De ennek a köztes helyzetnek még lehet egy olyan üzenete, és szintén a nemzeti ideológiák ezt bőségesen használták, már a mi közép-európai nemzeteinknek az ideológusai és politikusai, hogy van egyfajta misszió, valamiféle feladat a mi nemzetünk számára, a tőlünk keletre való, dél-keletre való vidéknek ugye a civilizálása. Tehát ugye ez a civilizációs küldetés tudat, idézni szeretném, nem is szó szerint, csak tartalmilag, Magyarország kelet és nyugat között című akadémiai értekezését Kállai Benyáminnak. Nem tudom, hogy talán a kollégina, aki Horvátországból jött, az tudja, hogy ki volt Kállai Benyámin, de szerintem a történelem szakosoknak tudni kell. Ugye az osztrák-magyar monarchia pénzügyminisztere és Bosznia-Hercegovina kormányzója talán a közép-európai, kelet-közép-európai kérdésekről a legjobban fölkészült európai politikus volt annak idején, és hát az ő akadémiai székfoglalója, ugye ezt a, hogy Magyarországon a Duna szimbolikájával, a Duna nyugatról érkezik, ugye, és dél-keletre megy tovább. Tehát Magyarországnak ugyanúgy ugye írta Kállai, ugyan 1882-83-ban akadémiai székfoglalójában, hogy ez a fajta feladat Magyarország számára, mármint az osztrák-magyar monarchiában lévő Magyarországnak, ez a dél-kelet-európai civilizációs funkció. Hát meg kell maguknak mondjam itt a politológus kollégáknak is, hogy annak idején ugye Kállai az minden tudott a délszláv világról, minden ugye nyelvjárást is ismert, és most én Szarajevóban 3 évvel ezelőtt nem egy bosnyáktól hallottam, hogy hát ezek az Európai Unió képviselőinek fogalmuk nincs. Lenne bár egy Kállai Benyámin, ugye? Na tehát ő ezt így fogalmazta meg, ugye Magyarországnak ez a dél-kelet-európai civilizációs funkció, amiben azért van egy kis ugye, nemzeti küldetés tudat, de egy felsőbbség tudat is. Kállai Benyáminnál is, és hát számos lengyel politikusnál, gondolkodónál, akik ugyanígy tekintettek ugye Kelet-Közép-Európának a lengyel világtól keletebbre eső régiójaira. Na most kérem szépen a következő gondolat. A saját ország képe, és a tágabb haza, tehát a legtágabb haza az természetesen Európa, de a tágabb haza, tehát egyrészt ugye, hogy Európa közepén, kelet és nyugat között mi lehetett a tágabb haza. És hát nézzük először a Lengyel-Litván köztársaságot. Nagyon érdekes az, hogy elterjedőben van a nemzetközi történeti, politológiai szakirodalomban is a felosztások előtti Lengyelországról a Commonwealth, tehát ugye az egy, mint egy olyan egyrészt ugye konföderáció, mert Lengyelország és Litvániáé, de másrészt egy olyan államiság, ugye, amelyik egy nagy területű regionális nagyhatalom, ahol az egyes részek között, és az egyes részek ugye a lengyel-litván államban vajdaságok voltak, ezeknek a vajdaságoknak ugyanolyan nagy autonómiája volt, még nagyobb, mert területileg is jelentősebbek voltak, mint a magyarországi vármegyéknek. Tehát ugye ez az igazi tágabb hazakép, ugye, és ez a lengyel-litván állam, mint tágabb haza és mint Commonwealth, ugye az 1772-es első felosztás előtti formájában egy több nemzetiségű, több kultúrájú világ. Tehát ez a kicsit néha az idealizált képe, ennek ugye, ahogy egy biztosítja ugye a felekezetek együttélését ugye a vallási toleranciával, és a nyelvek és kultúrák együttélését. Persze, hogyha megfordítjuk a képet, és nem lengyel oldalról nézzük, hanem mondjuk ukrán vagy fehér orosz oldalról, akkor bizony ez a lengyel-litván Commonwealth, ez a lengyel-litván állam a modern ukrán és fehér orosz és litván nemzeti törekvéseknek is ugye az elfojtója megjelenik, ugye mint egy ilyen a lengyel, ha úgy tetszik, még kolonizációnak is, még gyarmatosításnak is a képe mondjuk az ukrán, a fehér orosz és a litván történelmi emlékezetben. Nos, a magyar királyságról szintén el lehet azt mondani, hogy felekezetek, népek, nyelveknek a közös hazája volt, sőt, én azt tudtam mondani, ugye minden magyar történeti földolgozásban a 19. században ugye úgy említik a velünk együtt élő népeket, mint nemzetiségek. Én azt szoktam mondani, hogy a Magyar Királyság az több nemzet formálódásának volt a kerete, mert nem tagadhatnánk meg mondjuk a szlovákoktól, hogy szintén egy nemzetté válási utat jártak a Magyar Királyságon belül. Még azt is el lehet mondani talán, ha nincs ugye Magyarország és a cseh tartományok közötti határ, akkor nem biztos, hogy egy külön szlovák nemzet fejlődött volna. Tehát a Magyar Királyság jelentette azt a keretet. Na most a Magyar Királyságon belül egy nagyon lényeges jelenség az úgynevezett hungarus patriotizmus, és ez nem a magyarok számára. A magyarok azok 19. században ugye egyre inkább azonosítani akarták a magyar nyelvűséggel a magyar nemzetet. Hát emlékeznek ugye Széchenyi formulájára, ugye nyelvében él a nemzet, de a nem magyarok számára, tehát a szlovákok, a szerbek, a ruszinok, bizonyos értelemben horvátok számára is, a Magyar Királyság, mint az identitás kerete, ez nagyon sokáig és nagyon erősen megvolt, és ez az identitást, ezt tudták hungarus patriotizmusnak nevezni, a hungarus ugye nem egyenlő a magyarral, nem egyenlő az etnikai nyelvi magyarral, hanem az egész országnak ugye a latin nevéből, a Hungáriából, úgy azt lehet mondani, hogy a szlovák nemzettévállás folyamán például volt egyfajta, egy ideig legalábbis konkurenciája annak az elképzelésnek, hogy egy Magyarországon belüli szlovák nemzet, amelyik ugye azért megtartja az azonosság tudatát az egész országgal, vagy pedig ugye egy attól elváló külön nemzeti utat és területet megfogalmazó szlovák nemzet. Ugye ez, amit idéztem az előbb, hogy a Tátrától a Dunáig, ugye megjelenik az 1830-as években, az már ugye el akar valamit különíteni, még mindig ugye az egész országon belül, és hát itt a szláv, velünk élő szlávokhoz jutva, ugye el kell mondani azt, hogy két nagy területi víziónak a konkurenciájáról volt szó. Az egyik területi és országvízió, azt lehet mondani, hogy az a Hungária, tehát a hungarus patriotizmus, amelyik mondjuk a horvátok számára is, a horvát nemzeti mozgalomnak is az egyik része, de különösen ugye a turmezei nemesség azt mondta, hogy itt a Szent Korona alattvalói vagyunk, és összetartozunk Magyarországgal, természetesen mint horvátok, tehát egy államjogi tradíció is folytatódik. Ugye a másik oldalon konkurált ezzel az elképzeléssel egy Szlávia. Most így egyszerűsítve mondom, egy Szlávia. A délszlávoknál lehet azt mondani, hogy egy kisebb Szlávia, ugye az Illíria. Tehát létezik ugye egy nagy szláv haza, és ennek a leghatásosabb irodalmi és értekezésekben is megfogalmazója az a Ján Kollár volt, akinek idéztem a Szlávi Céra című szonetkoszorújából, ugye ott is Szlávi Céra, ugye ez azt jelenti, hogy a szlávság leánya, ugye szláva, az jelenti azt is, ugye, hogy szlávság, és jelenti azt is, hogy aki nem szlávul tudó, annak ugye meg kell mindig magyarázni, hogy szláva az dicsőséget is jelent. Ugye ezt össze is hozta, ugye Kollár a kettőt, hogy Szlávia és dicsőség. Na most ez a Szlávia, mondjuk 1834-ben, amikor ugye megjelent a bővebb kiadása a Szlávi Célának, nos hát ugye ott létezik egy ilyen elképzelés minden szlávnak a hazájáról, és ezt mondjuk az Elbától az Uralig terjedő ugye nagy szláv haza, ami egy virtuális szláv haza, és ez a virtuális szláv hazának a nagysága lélekszám szerint, terület szerint is a kisebb szláv nemzeteknek egy biztatást adott. Hát ugye gondolják el a szlovákokat, akiknek még csak területileg még egy tartomány se volt, ami szlovák tartománynak lehetett nevezni, mekkora biztatást jelent, hogy mi ugyan itt Magyarországon egy kisebbség vagyunk, ugye, sőt, a mi nyelvünket beszélők egy része ugye szétszórva él, ugye, Alföldön, mindenfelé értek szlovákok, a tömbünk az milyen kicsi terület, ahol egységes szlovák tömb van, de ha létezik egy virtuális szláv hazaügye az Elbától az Amúrig, hát akkor mi egy óriási nagy hazának képezzük a részét. Na most ugyanúgy ennek ugye egy kisebb változata, egy szűkebb változata, mint tágabb haza, ugye a dél szláv népek és a horvátok számára volt, ugye az Illíria, ugye ott megint van egy olyan térbeli elképzelés az Illíria fogalomban, hogy minden délszláv nép, a bulgárokig, ugye, a szlovénoktól kezdve a bulgárokig beletartozik, tehát ez a tágabb haza, és ez akkor konkurencia lehet a Magyarországgal való közös politikai egységnek, ugye, mert ez még talán még nagyobb perspektívái vannak. Hát egy romantikus elképzelés. Szoktam mondani azt, hogy hát a horvátok találták ki tulajdonképpen ezt a délszláv egységet, és ugye ennek a csapdájába estek ugye a horvát 20. századi történelem tragédiái ezt mutatják. Ez a tágabb, nagy szláv haza, ez még a cseh gondolkodásban is 1848 előtt megjelent, ugye azokban a cseh illúziókban, ugye nem mindenki számára voltak, akik ezt hamar szembeszálltak ezzel az illúziókkal, de hadd meséljek egy anekdótát. 1968-ban vonultak be ugye a Varsói Szerződés csapatai Csehszlovákiába, és azt hiszem, hogy 73-ban vagy 74-ben volt alkalmam Prágában Krejcsi professzorral, egy kitűnő szlavista irodalomtörténész, a régi két háború közötti irodalomtörténészek nemzedékéhez tartozott, és vele ebédeltünk, aki akkor ki volt zárva a cseh szellemi életből, nem írhatott semmit, ugye, mert nem írta alá, hogy hát helyes volt a 68-as bevonulás. És Krejcsi professzor úr a csehekre emlékeztető nagy öniróniával mondta, hogy kérem, azt mondja, én nagyon örülök ennek a 68-as bevonulásnak. Én furcsán néztem, azt mondja. Most már azt mondja, nincs senki kollégám, akinek valami illúziója is lehetne az oroszokkal kapcsolatban. Mondta ez 73 vagy 74-ben. Tehát még azt jelenti, még ugye a 45 utáni létrejövő második Csehszlovákia, ugye Benes azt komoly módon azt hitte, hogy Sztálint is, ha fiatalok nyelvét mondanám, akkor valahogy azt a kifejezést használnám, hogy át tudná verni, ugye idézőjelve. De hát mindenképpen ugye volt egy nagy illúzió, hogy akkor egy újfajta pánszláv gondolata cseh kommunista, és nem csak kommunista elitben 45 után. Hát ugye Benesnek az volt az elképzelése, hogy egy szláv Csehszlovákiát kell létrehozni. Ugye minden németet kitelepíteni, de ez sikerült is, és hát a magyarokat is. Az végül az mondjuk nem sikerült. Tehát volt tényleg ez a szlávia elképzelés még ugye 1945 után is létre. Hát volt egy szovjet pánszlávizmust is, csak nem annak hívták. No, zárójel vissza. Kérem szépen akkor lássuk azért itt a nemzeti tájakat és a térbeli identitásnak a kereteit, tehát ha úgy tetszik, a szűkebb pátriákat. Ismerik ugye ezt a kifejezést, hogy szűkebb pátria. Ugye a embernek az azonosulásában ugye egy ország néha túl nagy. A német nyelvben van egy kitűnő kifejezés, aki tud németül, az ismeri a Vaterland és a Heimat közötti különbséget. Ugye a Heimat nagyon nehéz lefordítani, de hát az egy... Ugye benne van a Heim, az otthon, tehát amelyik ilyen otthonosabb, amelyik ugye áttekinthetőbb, azonosulni tudok vele. Nos, azt kell mondani, hogyha most megint északról haladunk délre, lengyelekkel kezdve, hát itt ugye a két nagy alapvető, az nem is tájhaza, hanem mind a kettő ország, ugye a korona, mármint Lengyelország és Litvánia. Ugye a kettő, ugye Litvánia, az talán még előkelőbbnek számított, ha valaki litvániai származású. Ugye a lengyel romantika is Litvániában született, nem Varsóba született, hanem Vilnába. Na most a sok lengyel tájhaza közül, amelyiknek még nagyon fontosak az üzenetei, ez az úgynevezett végvidék, vagy végek, magyarul ez nagyon történelmi, 16. századi asszociációkat jelent, azt mondjuk végek, ugye? Balassi Bálint végek dicsérete. Na most van egy lengyel kifejezés, kreszi. Kreszi, ugye a kresz az valaminek a vége, ugye? Kreszi az többes szám. ami hát az én megítélésem szerint ugye a latin confinesből származik. Ugye a Balassinak is úgy van a verse, hogy in laudatiam confiniorum. Most ez a végvidék, ez a lengyel, azt szoktam mondani, hogy ez a lengyel vadkelet. Ez ugye egy a Ukrajna, Litvánia, amit ugye a Ukrajnának is bizonyos területei 14. század, ugye Nagy Kázmértól kerülnek Lengyelországhoz, ugye az úgynevezett Vörös Oroszország, ugye a Cservona, Cservona Rus. Na most ez a keleti terület, hát ez ugye először is a keleti, hogy is mondjam, hódítókkal szembeni harc, ugye a törökökkel, és Lengyelországnak természetesen a Fekete-tenger vidékén volt komoly konfliktusa, és az és a moszkvai birodalommal, ugye a másik területen. Tehát ez egy, ugye, egy ilyen a vitézségnek a földje, a kalandoknak a földje, ahol ugye a lengyel nemesség ugye kitelepült birtokokat szerzett, és egyfajta vad terület is, tehát idézőjelben azt szoktam mondani, mint az előbb, hogy vad kelet, a lengyeleknek a vad kelete. Ez minden szépségével. Ugye hozzáteszem azt, hogy Ukrajna maga is, mint kifejezés, nincs a 17. században, 18. században, nincs etnikai tartalma. Tehát az Ukrajna az csak egy területet jelent, a lengyel-litván nemesi köztársaság keleti végvidékre. Az Ukrajna ugyanaz, ugye benne van, hát a magyar krajna szót, ugye régebben használták ugye ezekre a határvidékekre, de hát benne van a lengyel, ugye ez kráj, hogy valaminek a végvidékén van ugye az Ukrajna, az csak a 19. század második felétől kap etnikai tartalmat. Még 1848-ban is a prágai szláv kongresszusra érkező ukrajnai vagy galiciai ukránok ugye magukat úgy nevezték, hogy ruszin, ugye, hogy ruszkaráda, orosz, vagy szóval nem ukránnak. Na tehát ez a lengyel képzeletben, ez a keleti területek, a keleti végek azért maradtak a 20. századra is ilyen erős érzelmi tartalmak, mert a mai Lengyelországnak a lakosságából nem tudnám megmondani, de biztos, hogy legalább 25%, aki onnan származik, hiszen a II. Világháború után tudják, hogy Lengyelországot olyan 200-300 kilométerre nyugatra tolták. Ugye a 1939 előtti Lengyelországnak körülbelül a fele, kicsit több, mint a fele felét foglalta el a Szovjetunió, és a másik felét foglalta el ugye a német birodalom. Na most a 45 után ugye a keleti területek a szovjet birodalomhoz kerültek, és onnan részint elmenekültek, részben áttelepültek Lengyelországba ennek a keleti végeknek a lakói. Úgyhogy ez egy ilyen elvesztett haza, és egy óriási nagy irodalmi kultusza van a legnagyobbaknál, csak mondjuk Csesztáv Miost említsem, ugye, aki litvániai, és ő mindig hangsúlyozta is magáról, hogy ő lengyel költő, természetesen, de litvániai. És ugye a híres idézetet előhozván ugye Mickiewicznek a romantikus költeménye, a Pán Tadeusz, nagyon szép filmet csinált vele, Vajda, ugye az úgy kezdődik, hogy Litvánia hazám, tehát a invokációba, ugye a költő azt mondja, hogy Litvo ojcsizna moja, Litvánia hazám, tehát Litvániához beszél, ugye az ő hazája. No, tovább Csehország felé, itt három tartományi, és különösen a cseh és a morva tartományi identitás, Csehország és Morvaország, és hát persze még ott van Szilézia is, és akkor egy idézetet a cseh tartományi identitásokhoz is, hát ez is az ország térbeli alakjáról, Jan Patočka, ugye a 20. századi kitűnő cseh filozófus, magyarul is olvasható, ugye nagyon jó a könyvének a címe, Mi a cseh? Itt a bevezetésből a csehek egy részben zárt, korábban csak nehezen megközelíthető Csehország, részben pedig nyitott, könnyen átjárható az előbbihez szorosan kapcsolódó Morvaország területén élő kis közép-európai nép. Most kérem szépen, ugye Csehország és Morvaország, ugye két tartomány. Azt szokták mondani, ezt Masaryknak egy publicisztikai cikkében olvastam, hogy Morvaország ismeri Csehországot, Csehország nem ismeri Morvaországot. De mi jutott eszembe, ugye Kazincinak, nem tudom, az erdélyi leveleket olvasták-e, hogy annak a bevezető mottoja az 1808, most nem emlékszem pontosan, hogy hány, hogy jelent meg, de a 19. század elején, Magyarország nem ismeri Erdélyt. De mennyire hasonlíthat az, hogy ugye Csehország nem ismeri Morvaországot, ugye Morvaország ismeri, ugye, de mind a két tartomány identitás, ez egy nagyon erős, ugye, nagyon erős. Hát a magyar kultúrában igazából ilyen erős csak az erdélyi tartományi különállásnak a hagyománya, ugye a cseheknél mind a két tartománynak, sőt, ugye Morvaország inkább ugye egy kicsit rurális, közelebb van a népművészethez, közelebb van a paraszti világhoz, Morvaország mindig büszkélkedik azzal, hogy milyen sok nagy embert adott a cseh kultúrának, ugye, mert Comenius is ott született, írók, költők sora, ugye Kundera is onnan való, és hát lehet még sorolni. Sőt, ugye azt most nem is tudom, hogy kinél olvastam, ugye, hogy a fehérhegyi tragikus csatában emlékeznek rá, ugye az utolsó hősi harcosok azok a morvák voltak, akik ott ugye védték a cseh szabadságnak ugye a maradékait. Van egy érdekes kis tája még Morvaországnak, az úgynevezett Szlovácko, amit nagyon nehezen lehet lefordítani magyarra. Van javaslata? Hát ez a csehek, szlovákok határvidékén van, ugye egy megint a néprajzáról híres, sőt, ugye ott bortermő vidék, ami a cseh világban ugye egy exotikumnak számít. Tehát ez a, mondjuk a cseheknél ez a két legerősebb ugye, területi identitás. Na most hozzá kell tenni, nehogy félreértés legyen, a morvák ugyanazt a cseh nyelvet beszélik. Tehát nyelvi különbség nincsen, legfeljebb, hát van biztos nyelvjárási, de a nyelvi sztenderdben különbség nincsen. Ugye, hogy a magyar nyelvben sincsen, a erdélyi magyarok és a magyarországi magyarok között nincs nyelvi különbség sem. No most kérem szépen, tovább haladva, ugye természetesen, hogyha a román kultúrát nézzük, ugye a három történelmi tájnak ugye az identitása nagyon lényeges, sőt ugye a 19. században, és ezt ha valakit közelebbről érdekel, akkor Borsi Kálmán Béla tanár úrnak a dolgozatait ajánlom, aki a román tartományoknak az identitását ugye összefüggésbe hozza persze társadalomtörténeti különbségekkel, tehát ugye Moldva és Havasalföld, geopolitikai, ugye Moldvának például Lengyelországgal voltak kapcsolatai, tehát ezeknek a tartományi identitásokról, amik nagyon erősek voltak, és a nemzeti egységesítés egy kicsit úgy próbálta ezeket úgy eltörölni, ami hát persze nem olyan egyszerű. És hát külön kérdés, ugye a románok számára egy nagyon fontos kérdés, ugye Erdély, amelyik azt lehet mondani, hogy a román identitásnak és a 20. századi román identitásnak egy olyan alap pillére, amely azért a legkülönbözőbb politikai erőket, értelmiségieket azonnal közös nevezőre hozza, hogyha Erdély kérdése fölvetődik. Na most a románoknak is a 19. században, ugye, mikor egyesült Moldva és Havasalföld? Ugye nem történt? Így van, így köszönöm szépen, ugye azzal, hogy 1859-ben ugye ugyanazt a szemét választották meg fejedelemnek, ugye, tehát ez egy nagyon ügyes megoldás volt, de ez eltartott a nemzetközi elismerése, az legalább a berlini kongresszusig, ugye 1878-ig, de hát viszonylag későn, tehát itt ugye a nemzeti egység víziójának az építése az egy több nemzedéki munka volt, és honnan kezdődött ugye egy ilyen romantikus képpel, romantikus vízióval, és idézném megint Lucsán Boyát, és megint ugye földrajzi határok. Egységes történelem, ugye ez a nemzeti narratíva, logikája, egységes történelem, így hát egységes földrajzot is föltételez. A román nép földrajzi egységét pedig a 19. században dolgozzák ki, de a kidolgozás máig is folyik. A tökéletes, szinte kör alakú térség képében, mely térséget három nagy folyó, a Duna, a Nyeszter és a Tisza fogja közre. Na most ezt próbálják, hát kellene egy jó Közép-Európa, Kelet-Közép-Európa térkép, hogy ezeket lehessen mutatni. Ugye gondolják el ugye a Duna, ugye a Tisza, mint természetes határ, és a Nyeszter. Ugye? Ez egy óriási nagy terület, és egyébként a 20. század elején, amikor elkészül a román helyneveknek a lexikona, akkor a Tiszáig természetesen elkészült. Tehát, hogy így Magyarország, mai Magyarországnak is egy jelentős részét magába foglalja. Na most majd még a folyóvizekről, meg a hegyekről jövő alkalommal, de azért itt az idézetet folytatom Lucsán Bolya könyvéből. Tehát a Duna, Nyeszter és a Tisza fogja közre, és az összetartó szilárdságát ennek a területnek a Kárpátok vonulata biztosítja. Kárpátok vonulata biztosítja, mert végighúzódik rajta. Tehát román variánsban a havasok, a Kárpátok, a hegyek egyesítenek, tehát egyfajta gerinc, majd erről még a jövő órán, amikor a hegyekről és a vizekről kicsit konkrétabban beszélünk, a folyóvizek pedig elválasztanak. Ugye hát ez a magyar történelmi ország földrajzi képének pont épp az ellentéte, ugye a magyar királyságnak ugye ez a Kárpátok ugye a határa, sőt hát a mai publicisztikai és politikai nyelvben is nagyon elterjedt így az utóbbi időben, biztos ismeri azt, hogy Kárpát-medencei, ugye Kárpát-medencei, ami meg kell mondjam, hogy nem használatos, ez azért egy kicsit ilyen magyar sajátosság, nem használatos itt egyik környező nyelvben se ez, hogy ha csak minek a szinonimája ez, hogy Kárpát-medence, ez a történelmi Magyarországnak, ugye a magyar királyságnak a szinonimája. Én mindig azt szoktam megkérdezni, hogyha csipkelődő akarok lenni, amikor nemzetközi konferenciákon nem mindig jól hat, amikor ugye Kárpát-medencéről beszélnek, mert ott azért ezt, amit a kollega úr mondott, ezt másnak is az eszébe jut, hogy igen, de egyértelmű mondjuk a Kárpát-medence határai észak, kelet és részben délfelé is, ugye a déli Kárpátok, de mondjuk Horvátország például meddig tartozik a Kárpát-medencében. No, ez csak egy zárójel és zárójel vissza. És kérem szépen, akkor ugye románoknál, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy természetesen a román kultúrában Erdély és az úgynevezett Ókirályság, vagyis Moldva és Havasalföld között azért jelentősbeli, tehát a románok között is jelentősbeli kulturális mentalitás különbségek vannak. Ugye csak egy fontos mozzanatot említsek, a 19. század közepéig az Ókirályságban cirill betűkkel írtak. Cirill betűkkel írtak, tehát a latin betűk ugye az Magyarországon és Erdélyben többek között ugye a mi egyetemünk nyomdájának a kiadványai keresztül terjedt el. Hát persze a románoknak is ugye sok közép-európai népnek van ilyen úgynevezett, ilyen elvesztett, ilyen haza iránti fájdalma. Hát a románoknak is természetesen ugye az a mai moldvai köztársaság, amelyik a történelmi Moldvának a keleti része, ugye hát ez egy külön államot képez, és hát sokáig ugye a szovjet birodalomhoz tartozott. Tovább, ugye, Szerbia, szerbek, a szerb kultúra, ugye gondolják el, hogy a 19. század elején jön létre viszonylag független, de a török birodalmon belül, ugye a szerb állam 1815 után fokozatosan nyeri el az autonómiáját 1830-as években, és ez egy kis terület. De a szerb területi, nemzeti terület elképzelésével kapcsolatban vissza kell térnem Koszovó problematikájához, ezt megint a politológusok tudják, ugye, hogy most fog majd kezdődni a tárgyalássorozat, hogy mi lesz Koszovó sorsa, de a lényeg most a történelmi és a nemzeti mitológia szempontjából az, hogy ez a nemzet ősi földje, Koszovó. Tehát Koszovó a nemzet ősi földje, nem csak a vesztett csata, tehát egy nagy történelmi mítosz, emlékeznek rá, hanem a pravoszláv templomok, kolostorok sora, a régi szerb dicsőség minden emléke. Hát azt lehet mondani, hogy szinte minden rögéhez, Koszovóhoz, ugye a szerb kollektív emlékezetben valami kapcsolódik. És Koszovó tulajdonképpen már a 19. századra nagy többségben, hát ez egy fokozatos volt az albánosodása ennek a területnek, de túlnyomó többségben már a 19. században is albán többségű volt. Na most ugyanakkor ugye a nagy szerb kirajzás, ugye a másik a szerbek önképében nagyon erős az, hogy ők a vándorlásnak a népe, hogy a szerbek ugye a törökök elől, ez is egy rigómező óta tartó folyamat volt, egyik ilyen magas pontja az 1690 volt, amikor ugye mai Magyarország területére is számos szerb érkezett, tehát egy vándor nép, egy kicsit azt lehet mondani a magyar történelmi asszociációkat keltve, hogy a szerbek azok ugye egy bujdosó nép ugye részben. Tehát volt egy ősi elvesztett terület a Koszovó, akkor ugye északra jó, ugye létrejött ugye a mai Szerbia területén a törzs terület, és egy hatalmas nagy kirajzás. Egy hatalmas nagy kirajzás Győrig, Komáromig, Egerig, ugye ezekben a városokban mind Balassa gyarmatig vannak szerb templomok. Hát szerb templomok, ugye hát a régi magyar neve volt ugye az, hogy Rácz, ugye a Rasciából, a Rascia szóból emlékszik rá, a Ráckeve ugye az egyik legkorábbi. Tehát egy óriási nagy területű ugye migrációt alakított a szerbség, ugye. Szentendrén is persze, hát ott volt a tanítóképző. Így van, az a millenniumra, 1896-ban készült, ugye a millenniumra készült a szerbeknek a vándorlásról egy nagy, ilyen történelmi, nagy tablókép. Megy az egész szerb nép, ugye? Még azt is talán említettem, hogy még ugye Lázár cárnak is viszik a szerzetesek ugye a hanvait. Egy kicsit úgy, mint ahogy az ószövetségi zsidóság, ugye a Fridládát hordta magával, ugye így. No, tehát na most ugyanakkor van egy nyugati szerbség, egy most idézőben nyugati szerbség, mégpedig ugye horvát szlavon területeken, a határőrvidékeken, ugye a szerb terminológiában a határőrvidék, ugye ez 16. századtól egy katonai igazgatás alatt lévő Horvátország és Szlavóniának egy jelentős része. Ugye alig maradt Horvátországból valami, csak a határőrvidék, amit ugye úgy hívnak, hogy szerbül vagy horvátul, hogy Vojna Krajina, ami egyszerűen a német militergrencének a fordítása, ami katonai igazgatás és az ott lakó férfiaknak katonai szolgálatra voltak kötelezve. Na most ez a területnek a horvát lakossága nagy részben elmenekült, és úgynevezett vlachok és szerbek, vlachok ugye egy romanizált románokhoz kapcsolódó vagy hasonlítható népesség, amelyikből szerb lett. Tehát egy pravoszláv szerb lett. És ez a Krajina csak a 19. században, 1880-as években kerül vissza a horvát Szlavonországhoz. Na most ez ugye a szerb és horvát konfliktusnak ugye egy komoly területi része, a legutóbbi háború is ezen a területeken folyt, ugye, ahol önálló szerb államot akartak létrehozni. Nos, hát ez megint ugye a szerbeknek egy ilyen határon túli szerbség. Ez nagyon érdekes volt a második Jugoszláviában, a Jugoszlávián belüli nacionalizmusok története. Bármilyen furcsa, hogy ebben a második jugoszláv államban a kommunista hatalomban és a hadseregben nagyon erős képviselete volt a szerbeknek, de volt egy olyan vízió, egy olyan neoromantikus elképzelés is, ugye, hogy miután nagy a köztársaságok autonómiája, ezért Szerbián, a szerb köztársaságon kívül ott vannak a mi határon túli testvéreink. Tehát egy nagyon érdekes dolog, pedig annak az országnak ugye a Titóféle diktatúrának a politikai és katonai elitjében azért meghatározó szerepe volt a szerbeknek. Tehát egy kicsit ilyen elveszett területként.
Tito maga horvát volt.
Tito maga horvát volt, egyébként egy olyan faluban született, Titónak a szülőfalujában én jártam, amelyik a szlovén és a horvát határon volt. Ugye ott különben is ezen a úgynevezett Kályhorvát vidéken azért van egy ilyen kis átmenő terület. No, tehát ez mondjuk a szerbeknél. Tehát a szerbeknek is van egy nemzeti tája is, mondjuk a Koszovó, mint a nemzeti, az elveszett haza és a régi dicsőség hazája, de talán bizonyos fokig nemzeti tájnak számít a Šumadija hegyvidéke, ugye az a szerb Šuma szó, az azt jelenti, hogy erdő, és Šumadija, hát ugye erdőség, ugye? Na most ez honnan és miért lett egy ilyen nemzeti mítosszá emelt táj? Mert 1804-ben ugye a nagy szerb felkelés, törökök ellen ott tört ki ugye Orašac, tehát az ugye a szerb, különben is ugye a szerb önképben hihetetlen erős a katonai erények, ugye a vitézség dicsérete, ugye, és ennek a szerb felkelésnek a hagyománya. Tehát a Šumadija, ez ugye a tájnak a neve, ugye, amelyik dél-keletre van Belgrádtól. És kérem szépen akkor tovább haladva a horvátok. Horvát tudatban természetesen ugye a horvát haza ugye az úgynevezett 3-1 királyság, ugye a Trojedina Králjevina. Ugye 3-1, ugye ez egy kicsit ugye megint ugye a Szent Háromságra egy utalás, ugye, hogy 3 is és 1 is, ugye. Nevezetesen Horvátország, Szlavónia és Dalmácia. És nem is miután mind a 3 királyságnak, 3 nagy régiónak, ugye még hozzá lehet venni persze Raguzát, ami ugye egy külön érdekes, ugye Raguzának egy külön államisága volt. Raguzának mi a horvát neve? Dubrovnik. Ugye a horvát nyelvbe az i az nem lágyít, ugye. Raguzának ugye egyébként egy csodálatos hely, aki tud, javaslom, hogy menjen el, tényleg egészen különleges város. Na most kérem szépen, hogy egy város köztársaság volt, amelyikkel Magyarország államszerződést kötött. Ugye 1358-ban ugye Raguza követei megjelentek Visegrádon, és egy megállapodást kötöttek. Ugye egy ilyen vastag oklevélgyűjtemény Tallóczi Lajos állítottak össze ugye Raguzának a diplomáciai aktáiból. Tehát az mondjuk egy külön. Az ma is egyébként a raguzaiak, dubrovnikiak, ma is van egy ilyen mindentől külön, és kicsit minden fölött gondolják magukat, mondom, mint egy ilyen városköztársaság. Na most a horvát tudatban ennek a 3 területnek ugye az egységesítése, ugye ez volt a nemzeti programnak az egyik pillérje. A másik az illirizmus, amelyik minden délszlávval szeretett volna. És nincs a horvát kollektív tudatban, sincs egy olyan nemzeti táj, ugye végén fogok nemzeti táj, a két legmarkánsabb ugye a szlovák és a magyar kultúrában, nincs ilyen kimondottan nemzeti táj, mert horvát nemzeti tájnak számít a tengerparti szigetvilág, horvát nemzeti tájnak számít a Zágrábtól észak-nyugatra lévő Zagorje, ugye hegyhát vagy hegyen túl, ugye maga dombvidékével, maga szőlőtermelő, nagyon szép ilyen dunántúli típusú táj a Zagorje, ez is a horvát tájnak számít. A tenger mindenképpen annak számít, ugye bele is írták később a horvát himnuszba a tengert is, mert nem volt benne eredetileg. Hát miféle himnusz az, amelyikben, már horvát himnuszemben nincs benne a tenger. De annyira kiemelkedően, ami a horvátságot kifejezné, mint egy táj, egy földrajzi táj, ilyen igazából nincsen. Majd azt fogjuk látni, hogy vannak szent hegyek természetesen Horvátország, és van folyó, amelyiknek nemzeti üzenetet hordoz, mint jelkép, de mint táj nincsen. Na most kérem szépen, ugye a körút következő állomása az természetesen a szlovénok. A szlovénok, na most itt van egy tartomány, amelyik egyetlen olyan tartománya volt az osztrák-magyar monarchiának, vagy előbb a Habsburg birodalomnak, amelyik szlovén abszolút többségű volt, ugye ez a Krajina. Krajina, ugye németül Krajn, Krajn szlovénul. Tehát ez, mint egy tartomány, sőt a szlovén nyelvet is talán említettem már, hogy szinonímaként ugye használták azt, hogy krajnai nyelven, értsd szlovénul. Nos, a szlovénoknak is természetesen van egy ilyen elveszett hazájuk, idézőjelben olyan elveszett, ahol ugye valamikor középkorban ugye a Karantánia, Nagy Karantánia, mint a szlovén nemzetállam előképe, ehhez kapcsolódó terület, ugye ez a Karintia, ugye az osztrák Karintia, amelynek egyébként a történelmi Karintiának egy kis darabja, mai Szlovéniához tartozik, ugye szlovénul Koroska. Koroska. Na most valóban a 19. században végig lehet követni, hogy a Karintia tartományban hogy csökken a szlovénok lakossága. A szlovénoknak ilyen fontos kulturális központja volt, például a 19. században Celovec. Celovec az Klagenfurtnak a szlovén neve. És az újabb és újabb statisztikák ugye azt mutatják, hogy van egy németesedés, vagy egy osztrákosodás, amit szinte fölgyorsított, hogy a II. Világháború végén a Titóféle partizán hadsereg, sőt a II. Jugoszláviának voltak követelései, hogy ugye Karintiát vagy Klagenfurtot is csatolják ugye Jugoszláviához. Hát ez aztán mindenkit a határ másik oldalán elgondolkoztatott, ugye, mint ahogy a burgellandi magyarokat is azért az 50-es években nem fogta el valami lelkesedés Magyarország iránt, ugye, mert hát azért körülbelül tudták, hogy mi a helyzet. Tehát ez a Karintia, mint ugye a történelmi Nagy Karintia, és az a terület, ahol ugye a szlovénoknak is majd fogjuk látni, hogy szent, konkrét földrajzi helyeik vannak ott történelmi emlékezett miatt nagyon fontos helyek vannak Karintiában, és az etnikai állomány pedig hát nagymértékben németté vált, egy kicsit van Karintiával kapcsolatban. De a szlovén regionális tudat is jelentős, tehát ugye Szlovéniában Krajna, mai Szlovéniában, és másik erős regionális tudatú vidék az ugye Dél-Stájerország, mert Stájerországnak egy része Szlovénia, mai Szlovéniához tartozik, ugye Maribor, ugye, németül Marburg, az is két világháború között még a város német lakosságú volt. Egyébként katonaként Petőfi arra járt. Van is egy ilyen ifjúkori verse, ugye, a Dráváról, hát az ott ugye Maribornál. Tehát van egy ilyen jelentős regionális tudat azért, a Stájerország, vagy Stájer tudata, és hát a krajnai, és a harmadik ugye a tenger melléki, hiszen a szlovén területek lenyúlnak ugye egészen az Adriai tengerhez. A szlovénoknál majd fogjuk látni a jövő órán, hogy ugye milyen fontos szerepet játszik ugye a Szent Hegy, ugye a Júliai Alpoknak egy csúcsa, de ezt majd hagyjuk a jövő órára, de mindenképpen a szlovén öntudat számára azért egy alpesi nép, tehát az alpesek, a hegyvidék, ugye az a szlovénságnak a jelképe, és talán említettem már azt a tanulságos ilyen nemzeti önképet is formáló, és azt kifelé üzenő plakátot, ami úgy hangzik, hogy egy ország az Alpok napos oldalán. Milyen ügyes, ilyen turisztikai reklámnak milyen ügyes szöveg, ugye nem azt így, hogy az Alpok keleti oldalán, ugye a keleti hát az nem biztos, hogy pozitív, ugye? De az a napos oldalán az mindenképpen. Tehát ugye egy alpesi ország egy kicsit egyébként ugye a szlovén öntkép, meg különben is mentalitás azért emlékeztet az osztrákokére, aki járt Szlovéniába, talán aláírja ezt. Ugye, hogy Ausztria, semleges Ausztria 1955 után saját magát, mint ugye az Alpesi Köztársaság, mint egy turista paradicsom mutatta magát meg a világnak, egy kicsit Szlovénia is igyekszik, ugye ilyen módon egyébként, teljes joggal, aki járt ott, azt hiszem ezt alá. Na most kérem szépen, végigjártuk a területeket, tágabb haza, szűkebb hazákkal kapcsolatos elképzeléseknek a summáját, mert ez csak rövid összefoglalás, és talán két olyan közép-európai nép van, ahol a nemzeti táj mitológiája rendkívül erős. Tehát, hogy van egy olyan táj, egy olyan földrajzilag is jellemezhető táj, amelyik az illető nemzetnek a karakterét kifejezi, és azzal, hogy azonos. Hát ez nyilvánvalóan a magyarok esetében, ugye az Alföld, puszta, megvan ennek az egész ugye rekvizitum, ami mi tartozik hozzá, a magyarokról alkotott külföldi képben is, és az itthoni képben is, ugye az ételekben nyilvánvalóan a pörkölt, meg leginkább ugye a gulyás, a csikós, ugye a síkság, ugye ahogy Petőfi írja, ugye Ortobágyra, ahol nincs semmi akadály, ugye a szemnek ugye nincs, tehát a szabadságnak is a jelképe. Na most ez az Alföld kép, hát nagy mértékben Petőfi kanonizálta a nemzeti tájá az Alföldet, de hát azért festők között is, ugye Barabás Miklósnak is vannak, meg később aztán ugye van alföldi festőiskola is, de mihez kapcsolódik még, ugye? Hozzá kapcsolódik természetesen a magyar származás mítoszhoz is, ugye, hogy keletről, ugye, az Alföld, a puszta, ugye, az a sztyeppe, ugye, ahol pásztorok élnek, ugye, akik hasonlítanak, ugye, ahhoz a volgai lovashoz, ugye, aki keresztül tekint messzire, ugye, és szabad ember, ugye, és korlátlan szabadság. Ugye, még ennek az Alföldnek a jövő előadáson fogok majd beszélni ugye a konkrét hegyekről, vizekről és a körré fűzött mítoszokról. Ugye a Tiszát, hadd említem csak egy pillanatig, ugye, mert a Tisza az Alföld jellemző folyója, és a Petőfi versre emlékeznek, azért a Petőfi versben nem csak arról van szó, ugye az árvíz bemutatása, a szelíd Tisza meg a haragos Tisza, ez egy kicsit a magyar nemzeti jellemet is bemutatja. Ugye ismerik, hogy a magyar hosszú tűrő, sokáig tűr, de aztán akkor, hogyha betelik a pohár, akkor aztán robban. Hát legalábbis így gondolták a 19. században. No, tehát ugye az Alföld, mint a magyar táj, ugye hozzátartozik egy irodalmi, egy képzőművészeti mitológia, hozzátartoznak ugye a jellegzetes figurák, hozzátartoznak a jellegzetes növények, ugye, és hozzátartozik, ugye, hogy a 19. században azért, ez is hozzájárult, hogy a 19. században azért az Alföld egyrészt hihetetlen dinamikusan, pláne ugye a folyó szabályozás után kezdett fejlődni. Egy kicsit azért egy magyar melting pot volt azért, egy kicsit ugye azért egy magyarosító is volt, de hát etnikailag a legnagyobb összefüggő magyar terület. Ugye, mert Erdély ugye vegyes lakosságú volt, ugye Felső Magyarország szlovák többségű volt, ugye Dunántúl is vegyes lakosságú, bár a Dunántúl is ugye többségében magyar, de hát az igazi, ugye mégis az Alföldben találták meg a keleti származásra utaló mozdanatokat is, ugye a szabadság értékéhez kapcsolódás, hát ez elsősorban ugye Petőfi tudta összefogni a szabadság értékét, ugye, mint az Alföld testesíti meg a földrajzban. Na most egy kicsit összefügg ezzel a magyar önképpel és nemzeti táj, hogy az Alföld lett, hogy a szlovákoknál természetesen a Felföld és azon belül a Tátra. Nyilvánvalóan a szlovákság törzs területe, ugye a szlovák etnikumnak a nagyobb része ugye a hegyvidéken, felső magyarországi hegyvidéken élt, és hát itt a legimpozánsabb hegy nyilvánvalóan a Magas Tátra. Sokkal magasabbnak gondolták egyébként, ezt ugye majdnem olyan magasnak gondolták, mint az Alpok. És ezt az illúziót az adja, hogyha mondjuk délről utaznak, vagy akár a Vágnak a völgyében, nagyon szép idő van, az tényleg ilyen hatalmas falként emelkedik. Tehát a síkabb vidékből, a vág völgyéből, szóval hihetetlen magas benyomás kell. Na most, tehát ez az alapja, hogy a szlovákság többsége ott lakik, és ugye az egész hegyvidéknek az üzenetét, azt hogy lehet használni a nemzeti ideológiába? Hát nyilvánvalóan lehet. A keménységet jelenti, ugye a kitartást jelenti, ugye a hegyvidék, ugye el kellett volna hoznom, azt nem hoztam el sajnos, most a Janko Král szlovák költőnek van egy verse, Sasmadár, Orolfták, Sasmadár, ugye az fönt repül, ott fönt a bércek fölött, a szintén ugye egy szabadság jelkép is, és vihar van, mennydörgés, de ez csak repül, ez a sasod bátran ott a felhők magasságában, ugye, tehát ha a Petőfinél ugye egy horizontális síkon ugye a végtelenség, ugye a végtelenség és a szabadság, semmi nem gátolja. A szlovák képzeletben és Janko Králnál is ugye egy ilyen transzendentális, egy ilyen fölfelé, ugye egy vertikális a szabadság, ugye nincs fölfelé se vége, ugye a hegy a legmagasabb ponton is még mindig fölfelé lehet nézni, tehát szintén kapcsolódik a szabadság értékéhez is. De még mást is jelent a Tátra, illetőleg a felföld, jelenti ugye nyilvánvalóan az alföldnek az ellentétét is, tehát egy kicsit ugye még a magyarokkal való szembenállást is jelentheti, persze a szegényebb vidékről van szó. Nyilvánvalóan búza az nem terem meg, tehát ugye értünk Kunság mezején, ért kalász lengettél, nem lenget, ért kalászt, ugye kalászokat, ugye a felföldi világ, hanem inkább csak zab, rózs esetleg, ugye krumpli, ugye éhínségek vannak a felföldön, ugye, hogy aránytalanul érvelnek a szlovák politikusok a 19. században, hogy itt az ország gazdaságának, a gazdagsága ugye aránytalanul van elosztva. A magyarok ugye ott laknak ezen a búzatermő alföldön, ugye a szlovákok meg ugye ezen a szegényebb vidéken. És még van egy nagyon fontos üzenete és jelképi értéke az alföldnek, nevezetesen a szláv és különösen ugye Kollár ideológiájában az a gondolat, hogy a Tátra, ugye az külön szent hegy, majd a jövő órán még beszélünk róla, a Tátra a szlávság bölcsője. Emlékeznek a hazakeresésnek a mitológiájára, arra az elemre, hogy a szlovákok számára van egy olyan hazakeresés és megtalálás történet, amelyik ugye azt mondja, hogy mi kezdettől fogva itt voltunk. Tehát mi mindig itt voltunk, ugye ez a mi őshazánk, mindenki előtte. Na most ehhez kapcsolódik ugye az az elképzelés, hogy a Tátra nem csak nekünk szlovákoknak, az egész szlávságnak is, az egész szláv világnak a bölcsője. Egész szlávnak a világnak a bölcsője, bölcsője is és központja is ezért. Vagyis a szlovákok vannak ugye a szláv világ középpontjában. És ugye egy ilyen óriási szimbóluma van, mint ez a hegység. Na most milyen általában ugye a mitoszok, ilyen víziók, elképzelések mögött azért valamilyen valóság mag is van, kapcsolata is. Mi magyarázhatja ezt a szlovák elképzelést, hogy hát a szlovákok a Tátra alatt laknak, és a Tátra ugye a szlávság bölcsője? Az a mindennapi tapasztalat, hogy a szlovák nyelvet ismerve van az embernek a legtöbb szláv nyelvhez kulcsa. Tehát ez egy gyakorlati tapasztalat, nem tudnám nyelvészeti érvekkel megmagyarázni, hogy hogy és miért, de valóban, ha én is azóta értek például oroszul, mondjuk a beszédet, nem tudok beszélni, de hiába tanítottak bennünket 10 évig, annak idején nem tanultunk meg, rossz volt a módszer egyébként, de amióta valamelyest tudok szlovákul, azóta nem okoz gondot az orosz nyelv megértése. A szlovák az még a délszláv nyelvekben is segíti az ember, tehát gyakorlat azt mutatja, valóban a szlovák nyelven, aki tud, ugye, az érti ugye az orosz, a keleti szláv nyelveket, természetesen a lengyelt vagy a csehet szintén, és valamennyire a délszláv nyelveket. Tehát ez is mögötte van. Ott egy óriási nagy, a 19. század szlovák irodalmában óriási nagy Tátra kultusz alakult ki, ugye Tátrába illik, ugye a Kriván még, ezt majd megint a jövő alkalommal tartozik, ugye van egy ilyen konkrét hegycsúcs, aminek szintén ugye kultusza, ma is járnak ugye egyetemisták, fiatalok, ilyen hazafias kirándulása, ugye. Magyarországon nem tudom, hogy ilyen hazafias kirándulások vannak-e. Nem
vannak.
Igen? És melyik az a hegy, amelyik ilyen hazafias kirándulásnak a célja?
De dobogók.
Ja, úgyhogy, na jó, hát dobogók, figyelj ide, én is rendkívül sokszor voltam, ugye a dobogók alatt hát, is szlovák falvak vannak egyébként alatta.
Hát, hogy azt mondják, hogy ez ilyen szent szakrális.
Igen, a dobogó is, mint ezt még nem hallottam. Tényleg én is nagyon szívesen jártam kirándulni, utóbbi időben keveset. No, de majd még a konkrét hegyekre, még a jövő alkalommal visszatérünk a konkrét hegyekre, tehát mindenképpen a szlovákság számára a felföld, mint nagy táj, ugye az egész hegyvidék, még a mai Szlovákián belül is megkülönböztetik azt, ugye, hogy ki lakik lent, ugye, Dolnyáki azt jelenti, hogy alföld, a mai Szlovákián belül is, tehát ha valaki, nem tudom én, szlovák perspektívával Rimaszombatban lakik, vagy Ipolyságon, vagy Érsekújváron, az ugye lent lakik az alföldön, hát az nem is igazán olyan szlovák, aminek kellene lenni, ugye, tehát nem annyira szlovák. Azért a par excellence szlovák az azokból a megyékből való, amiről a 19. században magyar publicisztik azt írta, hogy par excellence tócsági megyék, Liptó, Túróc, Árva, ugye ezek a par excellence szlovák megyék. No, hát kérem szépen, akkor jövő héten folytatjuk a folyók, hegyek, tenger történetekkel.
Elhangzott Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Az ország képe és a nemzeti táj. Az ELTE bölcsészkarán 2005. novemberében elhangzott előadás felvétele.